Szeretettel köszöntöm a Vándorgyűlés jogi szekciójának résztvevőit. Korát Viktória vagyok, a Győri ítélőtábláról érkeztem, bírósági titkárként dolgozom. Azoknak, akik kevésbé járatosak a bírósági ranglétra előmenetel rendszerében, azoknak elmondanám, hogy a bírói utánpótlásra vagyunk hivatottak. A pályánkat bírósági fogalmazóként kezdjük az egyetem után, ott 3 évet töltünk el, különböző házi vizsgáink vannak, a bírók mellett dolgozunk, határozatokat készítünk, felkészülünk az aktákból, elmondjuk a véleményünket, a végén megírjuk a határozatokat, és akkor a 3 év eltelte után elmegyünk szakvizsgázni, és utána bírósági titkárra neveznek ki minket. Bírósági titkárként kötelezően 1 évet kell dolgoznunk ahhoz, hogyha van egy üres bírói státusz, akkor a pályázatunkat benyújthassuk. Hát eddig 1 évet kellett dolgozni, ugyanis az alaptörvény rendelkezése értelmében most már bíróvá csak az nevezhető ki, aki a 30. életévét betöltötte. Most, aki az egyetem után kijön az egyetemről, és elkezd dolgozni, az 24 éves, 25 éves körülbelül, a 3 év szakvizsgáig 27 éves lesz, és akkor 27-től 30-ig van 2,5 éve, 3, hogy bíróvá nevezhessék ki, úgyhogy ez a kötelező 1 év az tulajdonképpen így hosszabbodik. Úgyhogy ennyit szeretem volna így előjáróban mondani, és akkor most az előadásom, ami... Nem? Villog? Jó lesz? Jó, oké. Okay. Jön? Jó, oké. Okay. Csak türelmetlen vagyok. Szóval az előadásom az igazságszolgáltatás reformja címet viseli. Amikor nekiálltam ezt az előadást elkészíteni, akkor azon gondolkodtam, hogy hát valahogyan azért mégiscsak egy definícióval kellene kezdeni, és az igazságszolgáltatás fogalmát meghatározni. Igazából ez nehéz vállalkozás volt, mert egyetlen egy jogszabály sem mondja meg, hogy mit jelent ez, csak tudományos munkák vannak, és egy 1996-os alkotmánybírósági határozatra akadtam rá, ami azt mondja, hogy az igazságszolgáltatás az a bírói hatalomhoz kapcsolódó, az eljárási törvényekben szabályozott közhatalmi tevékenység. Én gyorsan hozzáteszem, hogy igen, a bírói hatalomhoz kapcsolódó, mert ugye a bíróságok döntenek, de azért ennek az igazságszolgáltatásnak nagyon sok résztvevője van, például ugye az ügyészség, a büntetőeljárásban, akár a polgári eljárásokban. És ez azért fontos, hogy ezt a kiegészítést megtegyem, mert az igazságszolgáltatás reformja az nem csak a bíróságokat érintette. A tavaly ősz végén, november 28-án elfogadott törvénycsomag, a bíróságokat és az ügyészségeket is érintette. A korábbi 97-es reformok kapcsán született szervezeti törvényeket és a jogállási törvényeket teljesen új alapokra helyezte a jogalkotó, és nem csak a bíróságokat, hanem az ügyészségeket is új törvényben szabályozta. Tehát ezek alapján látható, hogy ha ezt a reformot kategorizálni szeretnénk, akkor egyrészt lehet egy ilyen szervezeti kategóriát csinálni, hogy a bíróságokat és az ügyészségeket érintő, és nem csak a szervezetet reformálták meg, hanem a hozzá kapcsolódó eljárásjogi törvényeket is. A reform célja az volt, hogy ezt gondolom már nagyon sokat hallották az állampolgárok részéről, mindig elhangzik a bíróságok felé az a kritika, hogy hát nem elég hatékonyak, sokat kell várni, lassú az igazságszolgáltatás, és ezek a jogszabályi keretek az időszerűséget próbálták megoldani, hogy a bíróságok észszerű időn belül fejezzék be az ügyeket. Tekintettel arra, hogy bíróságon dolgozom, a bíróságom határozza meg az életem, a mindennapjaimat, és annak látom most, hogy milyen hatása van az elfogadott törvényeknek a bíróság életére, munkájára, ezért én csak a bírósági reformról szeretnék itt most pár szót szólni. Ezt is különbontottam arra, hogy a magát a bíróságot érintő reformra, a bírósági szervezetrendszert, aztán a bíróságok központi igazgatását érintő változásokat, és akkor az egyedi bírák jogállásáról szóló törvénynek is a legfontosabb újítását fogom kiemelni. A szervezetrendszer kapcsán a január 1-én hatályba lépett alaptörvény, 25. cikk 4-es bekezdése kimondja, hogy a bírósági szervezetrendszer többszintű. A többszintnek a meghatározását azonban az úgynevezett sarkalatos törvényre, az előbb mutatott bírósági szervezetről szóló törvény kereteire bízta. Annyit mond még az alaptörvény, hogy a szervezet csúcsszerveként a kúria áll legfelül. Ez a többszintűség, ha felülről lefele haladva, a kúriát jelenti, ezzel, ahogy mondtam, hogy ez a legfőbb bírósági szerv, aztán alatta helyezkednek el az ítélőtáblák, aztán a törvényszékek, és végül a járásbíróság, és azzal azonos szinten a közigazgatási és a munkaügyi bíróságok, mint egy külön bíróságként. Hát a helyi bíróságok, illetve járásbíróság, a sarkalatos törvénynek a járásbíróság elnevezése vonatkozó rendelkezése, az még nem lépett hatályba, az majd csak jövő év január 1-től lép, és akkor megint táblákat cserélünk a bíróságokon. Győri Városi Bíróság helyett Győri Járási Bíróság lesz. A hatáskörök nem módosultak egyelőre, ezek továbbra is első fokon járnak el, mindazokban az ügyekben, amelyeket a törvény nem utal magasabb szintű bíróság hatáskörébe. Ez például egy polgári perben a vagyonjogi pereket tekintve azt jelenti jelenleg, hogy a 10 millió forint értékhatár alatti ügyeket tárgyalja a Városi Bíróság. Büntető ügyekben pedig egész pontosan úgy szól ez a törvényi rendelkezés, hogy a megyei bíróság hatáskörébe tartoznak a 15 évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmények, tehát az ez alatti büntetési tétellel fenyegetett bűncselekmények azok, amelyek a Városi Bíróság hatáskörébe tartoznak. És akkor a helyi bírósággal egy szinten a közigazgatási és munkaügyi bíróság, azt kell erről tudni, hogy ezek a munkaügyi bíróság az eddig is létezett, a közigazgatási bíróság az pedig a megyei bíróságon belül egy közigazgatási ügyszak keretében volt, és most ezt egy önálló közigazgatási bíróságot hozott létre a jogalkotó, méghozzá úgy, hogy beintegrálta a munkaügyi bíróság szervezetrendszerébe. Itt szabályozták azt, hogy hogyan fog alakulni, hogy a korábban a megyei bíróságon dolgozó közigazgatási bírók hát effektíve lejjebb kerülnek egy szinttel, tehát amikor az ő jogállásuk hogyan alakul, ezt mind szabályozza a törvény. Kicsit azért azt is el kell mondanom, hogy a munkaügyi bíróságok eddig is láttak el közigazgatási funkciót, hiszen a társadalombiztosítási határozatok felülvizsgálata az ő hatáskörükbe tartozott, úgyhogy eddig is megoldották. És hát mivel egy új bírói fórum alakult, ezért nyilván a határozataik ellen jogorvoslatnak van helye, és azt akkor a törvényszékek fogják elbírálni. A következő szervezeti egység az a törvényszék, egészen január 1-ig ezek voltak a megyei bíróságok. A hatáskörük nem módosult, továbbra is első fokon járnak el azokban az ügyekben, amelyeket a törvény a hatáskörükbe utal. A 10 millió forint feletti perek, a 15 év szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmények, és még nagyon sok minden, ezt az eljárásjogi törvények határozzák meg, és az első fok mellett másodfokon pedig elbírálják a helyi bíróságok, járásbíróságok, illetve a közigazgatás és munkaügyi bíróságok határozatai ellen benyújtott fellebbezéseket. A következő szint az az ítélőtábla. Itt egyelőre azt tudom mondani, hogy változás nélkül mind elnevezésében, mind hatáskörében, hát eddig az említett egységekre is kifoghatni az a törvénytervezet, ami azt mondja, hogy a megyei bíróság hatáskörében majd a 30 millió forint feletti perek fognak tartozni. Ugye ez azt jelenti, hogy egyre inkább kiüresítik a megyei bírósági hatáskört, egyre több minden kerül majd át a városi bíróságra, és hogyha a megyei bíróságon effektíve kevesebb ügy fog indulni, kevesebb ugye 30 millió forint feletti per, akkor kevesebb ügy fog majd érkezni másodfokon az ítélő táblára is, úgyhogy ezt majd meglátjuk, egyelőre ez még csak törvénytervezet. És akkor a legfőbb bírói szervünk, az a kúria, a legfelsőbb bíróság. Korábban a legfelsőbb bíróság, kúria, csak jogorvoslati fórum volt, a törvényszékek és az ítélő tábla határozatai ellen bejelentett fellebbezéseket bírálta el másodfokon, illetve a jogerős határozatok ellen felülvizsgálati lehetőség is volt, és ez is a kúria hatáskörébe tartozott. És még egy szerepe volt, ez a jogegység megteremtése. Most ezeket megtartották, de novumként elsőfokú hatáskört is adtak a kúriának, és ez az önkormányzati rendeltek felülvizsgálatára, és a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítására irányuló egyfokú eljárás. Ezáltal, hogy a maga a hatásköre, a feladatköre összetettebb lett, ezért szükségessé vált, hogy a szervezeti rendszere is kiegészüljön, mert eddig csak ítélkező, illetve jogegységi tanácsok voltak a kúrián, de az önkormányzati elsőfokú hatáskör miatt szükségessé vált önkormányzati tanácsok megalkotása, és ez a joggyakorlat elemző csoportok megalakulása. A kúria elnökét, a főbírót az országgyűlés kétharmados többséggel 9 évre választja meg. Ez így röviden a szervezetrendszernek a bíróságokra vonatkozó újítása, és akkor most áttérnek a bíróságok központi igazgatására. Itt az országos bírósági hivatal elnökéről és az országos bírói tanácsról szeretnék szólni. Ahogy említettem az előadásom elején, 97-ben volt az előző reform, és akkor a bíróságok önigazgatási szerveként megkezdte működését az Országos Igazságszolgáltatási Tanács. Ez az igazságszolgáltatási tanács egy 15 főből álló testületi szerv volt, amely általánosságban havonta egyszerülésezett, és ez magába vonta azt, hogy lassan tudott reagálni az azonnali döntést igénylő kérdésekre. Aztán az OIT elnökének személye azonos volt a legfelsőbb bíróság elnökének személyével, ezért az igazgatási és a szakmai feladatok egy kézben összpontosultak, ez is egy óriási hátránya volt. Aztán az OIT-nak tagjai voltak a bírósági vezetők, és ez azt eredményezte, hogy az OIT feladata az volt, hogy a bíróságokat ellenőrizze. Most a bírósági vezetők ellenőrizték az maguk által irányított bíróságokat, szóval ezt is nagyon sok kritika illette, illetve hát a rotáció és az átláthatóság hiánya. És ezt a sok kritikát azzal akarják megoldani, hogy felállították az Országos Bírósági Hivatal elnöki pozícióját, aki most már egyszemélyi vezető, és így sokkal hatékonyabb és gyorsabb tud lenni a döntést igénylő helyzetekre a reagálása. Fontos, hogy a személye nem azonos a kúria elnökével, és az előbb említett pozíciók, hogy a szakmai és az igazgatási vezetés így ezáltal elkülönül. Az elnököt ugyancsak az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre választja az országgyűlés. Rendkívül széles a feladatköre, a törvény ezt tényleg nem is tudom hány pontban szabályozza, én csak az általános feladatköröket emeltem ki. Ide tartozik az általános központi igazgatás, aztán az Országos Bírósági Hivatal irányítása, a költségvetéssel kapcsolatos teendők, a bíróságok igazgatásával, képzéssel és tájékoztatással kapcsolatos feladatok. És a középső kettőt azt külön kiemelném, az egyik az ügyelőosztással és a munkatehermérésel kapcsolatos feladatok. Ez azért fontos, mert ahogy az elején mondtam, hogy a jogalkotó célja az volt, hogy gyorsítsa az eljárásokat, és ennek érdekében az Országos Bírósági Hivatal elnökének van egy ilyen létszámgazdálkodási joga. Ez azt jelenti, hogyha valamelyik bíróságon megüresedik egy hely, akkor vannak munkacsoportok, akik mérik a bíróságok leterheltségét, és ezeknek az adatai alapján, hogy az elnök eldöntheti azt, hogy a megüresedett helyre azon a bíróságon szükség van-e, vagy át kell telepíteni egy másik bíróságra azt az üres helyet, illetve van egy olyan lehetőség is, hogy egy évre felfüggeszti, nem dönt erről az üres helyről. Ez az egyik lényeges jogköre, a másik pedig ez a szintén a túlterhelt bíróságok és az észszerű befejezés érdekében, hogy a perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező eljáró bíróság helyett egy másik bíróságot jelölhet ki. Hát ezt a jogkörét a Velencei Bizottság részéről nagyon sok kritika érte, ugyanis a mi sarkalatos törvényünkben is, és nagyon sok nemzetközi egyezményben rögzített alapelv, hogy mindenkinek joga van a törvényes bírájához. Márpedig, hogyha mindenkinek joga van, és egyszer csak jön egy egyszemélyi döntés, hogy ezt az ügyet innen elviszem, akkor ez az elv sérül, és akkor a Velencei Bizottságnak ez nyomatékosította, és ugyan még a köztársasági elnök, tegnap még nem tudom, hogy azóta történt-e valami, de nem írta alá azt a törvényt, amit múlt héten hétfőn fogadott el az országgyűlés, és ezt a rendelkezést úgy módosította, hogy nem egyszemélyi, tehát a döntés az továbbra is egyszemélyi kézben lesz, de az elnök a másik testület az Országos Bírósági Tanács által kidolgozott elvek szempontrendszer mellett jogosult egy másik bíróságot kijelölni. És a másik feladatköre, ez a személyzeti kérdések, amit ki szeretnék kiemelni, ennek a pályázat során, a pályázat elnyerése, kinevezés során van jelentősége, ugyanis az Országos Bírósági Hivatal elnökét megilleti az a jog, hogy a bírói tanács által felállított rangsortól eltérhet, és nem az első helyen javasolt pályázót, hanem a második vagy a harmadik helyen javasolt pályázót nevezhetik ki. Ez idáig igazából még ma is úgy néz ki, mert ez is szintén a múlt heti törvénymódosításnak a része, hogy egy utólagos tájékoztatást kellett adnia az Országos Bírói Tanácsnak, persze meg kellett indokolnia, hogy miért ért el, de az Országos Bírói Tanács nem teltett semmit, tudomásul vette, nem vette tudomásul, nem volt hatása arra, hogy mégis más, nem az elsőt, hanem a másodikat vagy a harmadikat nevezte ki az Országos Bírói Hivatal elnöke. És ezt is most módosították, és egy ilyen együttdöntési eljárásra kerül sor. Hát ezt sokan most már azért úgy hívják, hogy vétó eljárás. Szóval az Országos Bírói Hivatal elnökének, hogyha el akar térni az első helyezettől, másodikat vagy harmadikat akar kinevezni, akkor be kell előzetesen szereznie a bírói tanács hozzájárulását. Ez gyakorlatban úgy fog kinézni a törvény szöveg szerint, hogy a javaslatát megküldi a bírói tanácsnak, 15 napja van, hogy átrágja magát, egyetértsen, ne értsen. Hogyha egyetért, akkor ugye ki lehet nevezni a második, harmadik pályázót. Ha nem ért egyet, akkor az Országos Bírói Hivatal elnökének vagy ki kell nevezni az első helyre rangsorolt pályázót, vagy új ajánlást kell tennie, illetve eredménytelennek nyilváníthatja a pályázatot, úgyhogy még azért a gyakorlatban ennek lesznek következményei. Azt akkor még egyszer hangsúlyoznám, hogy ez az előzetes egyetértés, ez az együttdöntési eljárás, hát nem tudom, hogy tegnap még nem volt hatályos. Ez szintén ez a személyzeti kérdés a pályázó bíróra kapcsolódik, csak az az eset, amikor valaki már bíróként pályázik át egy másik helyre, és akkor nem kinevezik, hanem áthelyezik egy másik bírói státuszba. És akkor a másik központi igazgatáshoz kapcsolódó szervezet, ez az Országos Bírói Tanács, amely a bírósági hivatal elnökének a tevékenységét felügyeli és véleményezi. Hát ezekkel a módosításokkal most, hogy akkor együtt döntési eljárás lesz. 15 tagú, a kúria elnöke és másik 14 bíró. A törvény meghatározza, hogy milyen leosztásban kerül ez a 14 bíró be a testületbe. És akkor a reform kapcsán, akkor a szervezett rendszerrel én így végeztem volna, és akkor most jön a bírók jogállását érintő változások. Hát igazából ennek a témának lehetett volna szentelni az egész rendelkezésre álló időkeretet is, de szerettem volna azért mást is megmutatni. Ahogy az elején mondtam, hogy az életkori újítások kapcsán bíróvár január 1-től csak az nevezhető ki, aki a 30. életévét betöltötte. És a másik fontos változtatása volt ennek a törvénynek, és igen, szomorú változtatása, hogy a bírói szolgálati jogviszony az eddigi meghatározott 70. életkor betöltésével szemben előbbi időpontot jelent a bírák esetében a ráirányadó nyugdíjkorhatár elérése, ugye azt a nyugellátásról szóló törvény határozza meg. Hát ez most jelen esetben 62, de ez aztán ugye folyamatosan emelkedik. Hát az az igazság, hogy ez, ugye ezt a kényszernyugdíjazásnak hívja a közvélemény, de igazából ez egy nem nyugdíjkérdés, szóval nem nyugdíjkérdés, ez minket nagyon érzékenyen érint. Ez minden fórumon elmondjuk, hogy hát ez diszkriminatív. A semmelyik más területen nincsen az, hogy valaki betöltötte a ráirányadó nyugdíjkorhatárt, akkor kötelező nyugdíjba mennie. Se az alkotmánybíróságon, se a közjegyzőknél, se az ügyvédeknél, tehát hogy csak a jogi részét nézzük az életnek. Úgyhogy nyilvánvaló, hogy lehet tudni, hogy mi volt a háttérben, ugye a semmiségi törvények ellen kifejtett bírósági vélemények, és ez rendkívül szomorú, tehát majdnem 300 bíró az, akit idén nyugdíjaztak. Nyilván a helyükre beállnak friss erők, de hát az a hatalmas tapasztalat és tudás, amivel ők rendelkeztek, azért az igen szomorú. És a legszomorúbb az, hogy hát az Alkotmánybíróság folyamatosan napirendjére tűzte az erről való döntést, de hát eljött az a dátum, hogy június 30-a, és az eddig nyugdíjba ment bíróknak hát aznap menniük kellett. Az Alkotmánybíróság most se döntött. Ezen a hétfőre is kitűzte, most hétfőn megint napirendjén van. De hát bármi is lesz ennek az eredménye, ugye hát az maximum csak elégtétel a nyugdíjba kényszerült bíróknak. Ugye visszamenőleges hatája nem lesz az Alkotmánybíróság döntésének, úgyhogy sajnos ezt a veszteséget el kell, hogy szenvedjük. Hát a nyugdíjba kényszerült bírók közül nagyon sokan a Strasbourg-i bírósághoz fordultak, és ugye megindították Magyarország ellen a kötelezettségszegési eljárást is. Hát bármi lesz ennek az eredménye, maximum csak kártérítés, de mi meg csak sajnálkozunk és szomorúak vagyunk. Ez a kényszernyugdíjazás igazából a bírói függetlenséget sérti, amellett, hogy diszkriminatív, ugyanis a függetlenség részét képezi az az alapelv, hogy a bírák elmozdíthatatlanok. Hát ezt most így megsértették. Ez az alapelv 150 éves, még az 1869. évi törvény rögzítette. A világon mindenhol így van. És ez a törvény az úgy szól egész pontosan, nem tudom, csak az a rész, hogy nyugalomba vonul. Hát ez most nem nyugalomba vonulás az ő részükről. Amikor mi elbúcsúztattuk az ítélőtáblán a két bírót, akkor azt mondták, hogy ők úgy érzik, hogy kirúgták őket. És azért ez szerintem így fejezi ki pontosan, hogy ez így történt. Szóval választási lehetőségük nem volt, menniük kellett, és mi meg csak tényleg szomorkodunk, sajnálkozunk, és minden fórumon elmondjuk, hogy megsértették az alapelveket, és meglátjuk, hogy mi lesz. De ennyit így a nyugdíjazásról, és még egy újítása van a jogállási törvénynek. A pályázathoz kapcsoló közigazgatási és igazságügyi minisztériumi rendelet, ami még tavaly tavasszal született, ez egy pontrendszert ír elő. A pályázó beadja a pályázatát, és akkor mindenféle pontokat lehet szerezni, attól függően, hogy mennyi a joggyakorlati ideje, milyen lett a diplomája minősítése, milyen a szakvizsgája eredménye, milyen nyelvvizsgával rendelkezik, milyen szakjogászi végzettsége van, milyen publikációi vannak, és akkor erre van egy pont, szám, pontszám keret, ezt összeadják a végén. Hát nem tudom, hogy ez így jó-e, vagy segít-e valamit a döntésben. Eddig is valahogy eldöntötték a bírói tanácsok, hogy kikerül az első helyre. A saját példámat szeretném elmondani, hogy a tavalyi évben még pályázhattam bírói helyre. Három pályázatot nyújtottam be, három különböző, de nem egy pontokkal egymástól eltérő eredményeket kaptam. Szóval ez megint egy pofon a semminek. Meglátjuk. Tehát ezt is folyamatosan módosítják, majd meglátjuk, hogy mi lesz. És akkor végül a szervezeti reformok befejezése után még az eljárásjogi törvények kapcsán beépített újításokra szeretném felhívni a hallgatóság figyelmét. ez sem az őszi jogalkotási csomag része, hanem napra pontosan egy évvel ezelőtt került beépítésre, mind a polgári perrendtartásban, mind a büntetőeljárásról szóló törvénybe. A kiemelt ügyek kategóriája, ez egy új pertípus. A szabályai nagyon szigorúak. Szigorúak a határidők, kötelező jogi képviselet, és a jogalkotó meghatározta, hogy mik azok az ügytípusok, amelyek ebbe tartoznak. És csak példálozólag tüntettem fel, a PP-ben a 400 millió forintot meghaladó vagyonjogi perek, mind marasztalási, mind megállapítási perek, illetve a BL-nek is rendkívül hosszú a felsorolása, például a hivatali visszaélés, a közélet tisztasága elleni bűncselekmények, a vesztegetések tipikusan, de itt van egy kitétel, hogyha ugye például helyi önkormányzat tagja, a polgármestere gyanúsítható az elkövetésével, aztán a bűnszervezetben részvétel, szóval ezek a jelentősebb bűncselekmények. Én ennyit szerettem volna elmondani. Remélem, hogy az ismereteket valamelyest sikerült kicsit valamilyen irányba még elmélyítenem. Amennyiben van kérdésük és tudok rá válaszolni, akkor nagyon szívesen, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak.